bűtét szenvedtél, megfeszített vén, tömisek viseltél, még ő nehénkért véreddel fizettél, megölettettél. Jézusunk, kérünk, szenteld meg lelkünket, hogy megbocsássuk mi is a bűnöket, mindeneknek kék ellenünk vétettek, és elestedek. Adjad, hogy mi is értük könyörögjünk, téged követvén szívből esedeztünk, hogy sok szentekkel te hozzád mehessünk, üdvözülhessünk. Hála legyen a mennybéli Istennek, ki megváltója a bűnös embernek, és megszerzője szent békességünknek, üdvösségünknek.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni 22. vasárnapon hallgassuk meg az ez alkalomra igehirdetés alapjául kirendelt evangéliumi óegyházi igeszakaszt, amint megírva találjuk a Máté írása szerinti Szent Evangélium 18. részében, a 21. verstől a 35. versig a következőképpen. Akkor Péter odament Jézushoz, és ezt kérdezte tőle: Uram, ha vétkezik ellenem a testvérem, hányszor bocsássak meg neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt: Azt mondom neked, hogy nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy király emberhez, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és így egyenlítsék ki tartozását. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, mi történt, nagyon elszomorodtak. Elmentek és beszámoltak uruknak mindarról, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga! Elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a kínzóknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha meg nem bocsáttok mindnyájan testvéreteknek szív szerint. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, arra irányítják a figyelmünket a mai igék, ami így van megfogalmazva a lelkészi ágendánkban, járjunk elhivatásunkhoz méltóan, megbocsátásban. Mert hogy az Isten kegyelmes elhívásához csak ez méltó. Ha mi valóban az Isten bocsánatában részesültünk, ahhoz csak az méltó, hogy mi is készek legyünk a megbocsátásra. Készek vagyunk-e? Mekkorának látjuk a mi elengedett adósságunkat? Igazán áthatja-e szívünket, hogy végtelen az a kegyelem, amellyel az Isten megbocsátott nekünk? És ez a hatalmába veheti-e úgy a szívemet, a szívünket, hogy mi is készek legyünk számolatlanul megbocsátani? Péter kérdése mutatja, hogy mennyire nehezen hajlik erre a mi szívünk. Hogy mi megbocsássunk, az valami hallatlan, nehéz dolognak tűnik számunkra. És tudunk hivatkozni arra is, hogy vannak rettenetes dolgok. Hogy lehet azt megbocsátani? Amikor egy szülő a gyermeke gyilkosára gondolva azt mondja, hogy soha nem tudom megbocsátani. Emberileg érthető, ugye? De Isten előtt nem. Isten előtt nem fogadható. Vagy ha éppen most, október 23-án emlékezünk arra, hogy mik zajlottak 60 évvel ezelőtt, 1956-ban ebben az országban is, emlékezünk arra, hogy micsoda elemi erővel robbant ki a keserűség az emberekből, de aztán sok helyen olyan volt a bosszúállás, hogy az is kegyetlen volt. És aztán mi történt? Történtek olyanok, hogy egy nagy alföldi református gyülekezet lelkésze szólt a tömeghez, és megvédte a lincseléstől a kommunista rendőrkapitányt. Majd elmúltak a forradalom napjai, jött a bosszú és a hatalom erőfitoktatása, és a nagytekintélyű lelkipásztor szava által megmentett rendőrkapitány volt a legbuzgóbb abban, amikor bevitték ezt a lelkipásztort is. A tudós, dr. Sipos Istvánt, Sipos Ete Álmosék édesapja volt, hogy egész konkrétan szóljak. És ez az általa megmentett ember volt a legbuzgóbb abban, ahogy gumibottal verték a talpát annak a lelkipásztornak. Meg lehet ezt bocsátani? Kérdezi az ember. Ha az Isten hatalma, az Isten bocsánatának a hatalma vesz erőt a szívemen, akkor meg lehet bocsátani. Emberileg lehetetlen. Ahogy magáról az üdvösségről mondja az Úr Jézus, hogy embereknél ez lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. Nyáregyházán valamivel kevésbé kemény történések voltak, de lelkipásztor elődöm átélte, amikor nyílt utcán a tanácselnök őt megpofozta. Aztán alkalomattán nem tudott, hogy átjutni ez a tanácselnök Pilisre valami ügyben, amiben mennie kellett volna, és lelkipásztor elődöm tudta átvinni motorral. A bocsánat az gyakorlati. Jót teszek azzal is, aki rosszat tett nekem. Aztán, hogy ez majd az ő szívét elérje, hatalmat vesz-e rajta. Az az Isten dolga. Hogy mi megbocsássunk, annak az a szempontja, hogy úgy cselekedjek, ahogy az Isten cselekedett velem. Ne győzzön le téged a rossz. Volt az elmúlt heti igénk, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Nem a szerint kell bánnom az emberekkel, az ellenségeimmel sem, hogy ők mit tettek velem, hanem a szerint, hogy az Isten mit tett velem. Mert hogy lehetnek ellenségeink. De mi nem lehetünk ellensége már. Annak se, aki nekünk ellenség. Hát még amikor a testvérről van szó, a testvérek is tudnak a tanítványi közösségben is vétkezni egymás ellen. Van úgy, hogy egész súlyosan. Hát hiszen Péter erre kérdez rá. Uram, ha vétkezik ellenem az atyám fia, a testvérem, hányszor bocsássak meg neki? Még 7-szer is? Hát ez olyan nehéznek tűnik. És megint Péter kérdését megvilágítja egy másik evangélistának a beszámolója. Annyiszor átéljük, hogy kölcsönösen kiegészítik, és megvilágítják egymást az evangélisták beszámolói. Lukács evangéliumában olvasunk az Úr Jézusnak ezekről a szavairól a 17. fejezetben, amikor a tanítványait inti, óvja, hogy ők ne legyenek mások megbotránkoztatói, elbotlatói, és ezután olvassuk, vigyázzatok magatokra, ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondva megbántam, bocsáss meg neki. Igen, az Úr Jézus eme szavaiban benne van az is, hogy aki vétkezett, az pedig belátja, és megbánja, és bocsánatot kér. A kapcsolat akkor állhat helyre. A kapcsolat csak akkor állhat helyre. Ha van bűnvallás és megbocsátás. Ahogy Istennel is csak akkor állhat helyre a kapcsolatunk. De hogy az én szívemben el legyen készítve a megbocsátás a másiknak, annak nem feltétele az, hogy ő bocsánatot kérjen. Hogy ő bocsánatot kérjen, az annak a feltétele, hogy helyre is állhasson a kapcsolat közöttünk. De annak nem feltétele az ő bocsánatkérése, hogy én jót tegyek vele. Amikor Isten erre alkalmat készít. Olyat, ami a javára van. Ha nem tudom én hányszor megbántott is, ha súlyos dolgokat követett is el ellene. Magatokért bosszút ne álljatok. Adjatok helyet az ő haragjának, hangzik ezzel kapcsolatban a figyelmeztetés. A bosszúállás Istené. És milyen csodálatos, hogy az az Isten, aki haragját nyilatkoztatja ki az emberek minden istentelensége és hamissága fölött, az én minden istentelenségem és hamisságom fölött is, az kész megbocsátani. És így jelentette ki magát már az Ószövetségben, már Mózesnek, hogy az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, egész pontosan azt fejezi ki ez, hogy sokáig tart, míg a haragja fölgerjed. Késedelmes a haragra. Nagy a szeretete. Megbocsát bűnt, hamisságot és vétket. De büntetlenül hagyván nem hagyja büntetlenül. És ez az utolsó mondat már összekapcsolva a megbocsátás csodájával arról szól, hogy a bűnnek a büntetését el kell nyernie, mert a bűnnel a Szent Isten másképp nem bánhat. Mégis van bocsánat. Igen, ebben a mondatban már a váltság titka ragyog föl, a helyettes áldozatnak a titka, amit majd az Ézsaiás 53 így mond ki, az igaz szolgáról prófétálva, hogy megsebesítetett a mi bűneinkért, összetöretett a mi vétkeinkért. Békességünk büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Igen, a bűnbocsánatnak ez a titka. Mert végtelen tartozásunk a bűn, és végtelen értékű váltságdíj kellett, azért, hogy az Isten nekünk megbocsáthasson. És ha itt azt láttuk Péter kérdéséből, hogy milyen nehezen hajlik a mi szívünk a megbocsátásra, olyan soknak gondoljuk, hogy hát még hétszer is. Ha egy nap hétszer vétkezik ellenem, és jön megint, hogy bocsássak meg, hát még annyiszor is, bocsássak meg neki. Akkor az Úr Jézus rámutat nekünk a példázatban arra, hogy ember, döbbenj rá. Olyan végtelen a tartozásod az Isten előtt, mint amilyen a példázatbeli szolgának a tartozása volt. Hát ha azt elengedi a mennyei király, akkor te hogy vonakodhatsz attól, hogy megbocsássa szolgatársadnak? Az Isten iránti bűnadósságunk. Mert minden pillanatunkkal az Istennek tartozunk, akitől az életünket, a puszta létünket is kaptuk. Ha egy pillanatot nem adtam neki, az is végtelenül sérti az Isten fenségét, jóságát, szentségét. Értitek? Tehát végtelen az Isten előtti adósságunk, amit itt a 10 000 talentummal fejez ki az Úr Jézus a példázatban. Hogy is gondolhatnánk, hogy csak idő kell és megfizetem. Sokszor a kegyelmi időt is így értjük félre. Áron vejünk ige hirdetésében hallottam, és én is most új módon figyelhettem föl erre a mai reggeli ige hirdetésében, hogy a kegyelmi időt is úgy értjük félre, hogy nekünk még időre van szükségünk. Bármennyi időt kapjunk az Istentől, nem tudjuk a megfizethetetlen adósságunkat megfizetni. A kegyelmi idő azt jelenti, hogy itt a kegyelem, itt és most. Most fogadd el, amikor kínálja az Isten. És ne további haladékot kérjél még, hogy légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Annyira kifejező a példázatban, ahogy az Úr Jézus ezt elmondja, hogy ismeri a szívünket, és tudja, hogy mi ilyenek vagyunk, mi így gondolkodunk. És nem értjük az Isten gondolatait. Kérek még időt, aztán megpróbálom. Na de hát ott volt már előtte világosan a kijelentés, hogy nem volt miből megfizetnie. Nincs miből megfizetnünk az Isten iránti tartozásunkat. Hát ha minden pillanatunkkal neki tartozunk, mert neki tartozunk, akkor amit nem adtam neki, azt nem pótolhatom másik pillanattal. Nincs miből megfizetnünk. Az Isten bocsánata, az nem olyan, hogy megszolgálhatnánk érte, az csak merő kegyelemből van számunkra. A végtelen adósságunknak az elengedése, mert mondom, az a 10 000 talentum ezt szemlélteti. Ha utána olvasunk a királyok első könyvében, akkor összehasonlítás kedvéért mondom, azt találhatjuk, hogy Salamon királynak Izraelben, amikor a hatalma csúcsán volt, akkor volt egy évi bevétele 666 talentum arany. És ezen kívül még volt a helytartóktól, meg az arab királyoktól, ami befolyt. Mert nagy birodalom volt. Amikor a hatalma csúcsán volt, akkor is több mint 10 év alatt jött be a királynak annyi, mint ami ez az adósság. Egy szolgának? Megfizethetetlen. 10 000 talentum. Még ha aranyban gondoljuk. De akkor is, ha csak ezüstben gondoljuk. Különböző adatokat olvashatunk arra, hogy egy talentum milyen tömeg. A hétköznapi beszédben inkább súlynak mondjuk, ugye? Hát, ha úgy középre vesszük a különböző adatokat is, akkor is olyan 40 kg körüli egy talentum. Na most ezt szorozd meg 10 000-rel, képzeld el aranyban, de még ha ezüstben is. Az Úr Jézus ezzel szemlélteti, hogy megfizethetetlen az Isten iránti adósságunk. Nincs miből megfizetni. Sok-sok ezer év kellene. A napi munkabéreket vesszük számításba. Sok-sok ezer év kellene ennek az összeszedéséhez. Hogy mondhat az ember ilyet, hogy csak időt adj nekem, Uram, és megfizetem. A kétségbeesésben tud ilyeneket mondani az ember, és próbál valamit teljesíteni. Nem segít más rajtunk, csak a mennyei királynak a szánó szeretete, könyörülő irgalma, csak az Isten irgalma, hogy elengedi. Kicsoda olyan Isten, mint te, olvassuk erről Mikeás könyvének a végén, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának vétkép büntetését. Hozzánk térvén könyörül rajtunk. Eltapodja a bűneinket. A tenger mélyébe veted azokat. Mennyi képpel, mennyi kijelentéssel szemlélteti a prófétai ige is, hogy milyen az, hogy az Isten megbocsát. Kicsoda olyan Isten, mint te, az élő és igaz Isten, aki kész megbocsátani, akinél bőséges a váltság. Na de ez akkor nem azt jelenti, hogy úgy gondolkodjunk, mint Voltaire, hogy hát az Istennek az a mestersége, hogy megbocsásson. Hanem ahogy a 130. Zsoltárból bevezető Zsoltár igeként is fölidézhettük, te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Isten félelemre kell, hogy vezessen minket. Isten előtti hódolásra, alázatra. Az, hogy nála van a bocsánat. Hogy van bűnbocsánat. Ahogy a gyönyörű finn ébredési éneket nyáregyházi lelkipásztor elődön magyarra fordította, Lupták Gyula volt ő. Van még számomra is bocsánat. Hát ezért, ha ez a bocsánat az enyém lett, ha vallhatom már, hogy van Jézusom, ő az enyém, nem mardos a bűn sem a bánat, mint a fecske újjongok én, halálba hevertem, de ő felemelt, az életem ára a szíve vére lett. A bűnöm, ó Jézus, a bűnöm, ó Jézus, nem vádol többé engem. Hát ezért lehet felszabadultan élni. Sokkal több ez, mint a külső szabadság, amit annyiszor tudott követelni, és a hiánya miatt annyit tud panaszkodni a népünk. De amikor megvolt a külső szabadság egy-egy időre, és megvan, akkor is a bűn szolgájaként tengődik rengeteg ember. Az igazi szabadság az, ahogy Isten fölszabadít a bűneink terhe megfizethetetlen adóssága alól. És akkor minek kell ebből következnie? Annak, hogy amiképpen az Isten cselekedett velem kegyelmében, úgy cselekedjek én is a másikkal. Kiváltképp a testvérrel, de még az ellenséggel is. A testvérrel is úgy állhat helyre a közösség. Igen, ha az én szívemben el van készítve a bocsánat, ő pedig belátja, hogy vétkezett és bocsánatot kér, és azonnal helyre állhat. Örömben, együtt sírásban és együttes örömben a közösség. De az ellenséget is azt teheti testvérré. Azt használhatja föl az Isten a mi életünkben, hogyha jót tapasztal tőlünk. Persze benne van annak a lehetősége is, hogy még inkább megdühödik, ha jót tapasztalt. Ez is benne van. Ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert így parazsat gyűjtesz a fejére. Igen, a gondolkodását, a lelkiismeretét égetni fogja, ha a rossz helyébe jót kap. De ez két irányba vihet. Vagy megtörik a keménysége, és ő is keresni kezdi a kegyelmet, hogy lehet másképpen élni, vagy még dühöttebb lesz, és még ellenségesebb. Ilyen is van. De nem ez az én dolgom. Az én dolgom az, amit itt a király kimond. Annak a szolgának, aki bocsánatot nyer, de ő nem akarta megbocsátani a társának a sokkal kevesebb tartozást, nem akarta elengedni. Igen, az egymás iránti bűneinket hasonlítja az Úr Jézus a 100 dénárhoz. A 100 napszám, az még áttekinthető. Nem úgy, mint az Istennel szembeni végtelen tartozásunk. És mit mond a király ennek a szolgának, aki a szolgatársának viszont nem akarta elengedni az adósságot? Gonosz szolga. Gonosz. Ha visszaérsz az Isten bocsánatával, annak nincs más minősítése, mint hogy gonosz. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ha nem akarom az Istentől kapott bocsánatot továbbadni, akkor magamat is kizárom belőle. Ha nem akarom szívből, nem csak külsőleg, hanem szívből megbocsátani a másiknak a vétkét, akkor magamat zárom el az Isten bocsánatától. Igen, amikor imádkozni is tanított az Úr Jézus, akkor egyetlen kérés a tőle tanult imádságban, amihez külön magyarázatot fűzött. Ha ti megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig ti nem bocsátjátok meg az embereknek a vétkeiket, nektek sem bocsát meg atyátok. Máté evangéliumában olvashatjuk ezt az igét is a 6. részben, a 14., 15. versekben. Kell neked az Isten bocsánata? Hát hogy ne kellene? Csak az segíthet rajtunk. Ha elengedi minden tartozásunkat, ha megbocsátja minden bűnünket, csak ez szabadíthat föl bennünket attól a rettenetes nyugtalanságtól, ami őszinte pillanataiban ott tud lenni az ember szíve mélyén. A halál és az ítélet félelmétől csak ez szabadíthat meg. Kell az Isten bocsánata, akkor vállald ennek a következményeit. Különben nem lehet a tied. Akkor vállald, hogy valóban ezért imádkozzam. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És azzal nem lehet megoldani a problémát, hogyha az ember elhallgat, amikor a mi atyánkban ez következik, és nem mondja ki. Mert annyira azért van őszinte magához, hogy jaj, hát én nem akarok megbocsátani, akkor átkot imádkozom a fejemre, hogyha mégis kimondom, hogy bocsásd meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Na de a problémát nem oldja meg, ha elhallgatok. Vagy amikor a gyónási kérdésekben hangzik az 5 kérdés között a középső, hogy megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened. És tudjuk rá a választ, hogy megbocsátottam. És tudom, hogy vannak, akik ilyenkor, hát ezt inkább nem mondják ki. De ez nem segít. Magunkat csaphatjuk be. Isten viszont a szívet nézi. Nem azt, ami a szemek előtt van, mint az ember, hanem hogy mi van a szívben. Ezért hangsúlyozza az Úr Jézus azt. A gonosz szolga példájával figyelmeztetve tanítványait, minket, hogy így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha meg nem bocsátok mindnyájan testvéreteknek szív szerint. Szív szerint. Mi van a szívemben? Legyen hatalmat a szívünkben az Isten érthetetlen kegyelme. Az, hogy van még számomra is bocsánat az Úr Jézus végtelen áldozatáé. És akkor nem a szerint kell bánnom testvéremmel és bárkivel az ellenségeimig menően, hogy ők mit tettek velem, hanem aszerint lehet és kell bánnom velük, hogy mit tett velem, hogyan könyörült rajtam az Isten. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te figyelmeztetsz bennünket. Te, aki önmagadat adtad értünk, nem aszerint cselekedtél velünk, ahogy mi cselekedtünk veled. Amikor áldozatodra tekintünk, épp azt kell meglátnunk, Uram, hogy én okoztam minden szenvedésed, bűneim vittek keresztfára téged. Én szögeztem át kezeidet, okoztam sebeidet, Uram, minden gyötrelmedet, és ezért van bocsánat számomra is, számunkra is, Istentől, fölfoghatatlan, és csak azt mondhatjuk mi is, Mikeással együtt, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, nekem is. Úr Jézus, hálát adunk, hogy megragadhatja a mi szívünket is ez a drága titok, hogy van még számomra is bocsánat. Védj hatalmadba, Uram, a te szereteteddel, hogy tudjak és tudjunk őszintén, igazán, szívből megbocsátani, jót tenni azokkal is, akik rosszat tettek velünk. Közben igéddel is szolgálva nekik, figyelmeztetéssel, és megtérésre hívogató, kegyelmed örömében mondott bizonyságtétellel. Uram, hadd beszéljen az életünk arról, hogy mit jelent a kegyelem. És ne számolgassuk, hogy hányszor bocsátottam meg. Hiszen amikor te azt mondtad Péternek, hogy nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer is, nem azt akartad, hogy tovább számoljunk 490-ig, hanem azt akartad, hogy számolatlanul tudjunk megbocsátani. Állítsd helyre testvéreinkkel is a közösségünket, amit egyikünknek vagy másikunknak a vétke megrontott. És áldj meg minket együtt, Uram, könyörülj rajtunk, hogy együtt képviselhessük a te kegyelmedet, tehessünk bizonyságot rólad, tehessünk jót, ezzel megmutatva a megbocsátást. Tehessünk jót azokkal, akik még nem ismerik kegyelmedet, hogy megismerjék. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.